az eltűnt idő nyomában.
Alig, hogy elfújtam a gyertyát, oly gyorsan lecsukódott a szemem, hogy még azt sem mondhattam magamban, no, most elalszom. De aztán egy fél óra múlva felébresztett az a gondolat, hogy ideje lesz álomra térni. Le akartam tenni a könyvet, mert azt hittem, még a kezemben van, és elfújni a gyertyámat. Alvás közben is gondolkoztam azon, amit az ágyban olvastam. Csak hogy ezek a gondolatok sajátos irányba terelődtek. Úgy tetszett, én magam vagyok az, amiről a könyv beszélt. Egy templom, egy vonós négyes, első Ferenc és ötödik Károly versengése. Ez az érzés tovább élt bennem pár pillanatig az ébredés után. nem zavarta az értelmemet. Inkább csak elhomályosította, mint szemet a hályog, s nem engedte meglátnom, hogy a gyertya már nem ég. Aztán ugyanez az érzés kezdett értelmetlenné válni. Mint a lélekvándorlás után a megelőző lét gondolatai. A könyv tárgya levált rólam, szabadon foglalkozhattam vele, vagy nem. Utána mindjárt látásomat is visszakaptam, és csak csodáltam, hogy magam körül csupa homályt találok. Enyhét is megnyugtatót a szemnek, de talán még inkább az értelmemnek, amely előtt úgy tűnt fel, mint egy ok nélkül való, és teljességgel értelmetlen, mint egy valóban homályos dolog. Gondolkodtam, hány óra lehet. Hallottam a vonatok füttyét, amely közelebb vagy messzebb, mint madárének az erdőben, fölmérte a távolságokat, mint egy leírta előttem a kihalt táj kiterjedését, ahol a magányos utas siet a közeli állomás felé. És az a kis ösvény, amelyet követ, most mélyen belevésődik az emlékezetébe, annak az izgalomnak a révén, amelyet az új helyek, a szokatlan cselekedetek keltenek benne. Egy iménti beszélgetés, a búcsú egy idegen lámpa alatt, s a visszatérés közeli édessége. Mindazt, ami követi az éjszaka csöndjében. Az arcomat oda nyomtam gyengén a párna szép arcához, amely oly telt és olyan friss, akárcsak gyermekségünk arca. Thank you. bár Svan úr, az öreg Svan fia, főképp házassága előtt gyakran jött látogatóba Komréba, nagynéném és nagyszüleim évekig nem is sejtették, hogy rég nem él már abban a társaságban, amelyhez a családja tartozott. És hogy ezen a Svan néven, amely itt rangrejtésül szolgált néki, tulajdonképpen akárcsak azok a semmit sem sejtő és becsületes vendégfogadósok, akik tudtukon kívül egy híres haramját rejtegetnek, a Jockey Club egyik legragyogóbb tagját látják vendégül. Párizs grófja s a Velszi herceg legkedvesebb barátját, a Faubourg Saint-Germain magas köreinek kényeztetett kedvencét. De egyszer a nagyapám olvasta egy újságban, hogy Svan gyakori vendége X herceg vasárnapi ebédjeinek, annak az X hercegnek, akinek apja és nagybátyja Lajos Fülöp korának leghíresebb államférfiai voltak. Márpedig nagyapám igen érdeklődött az olyan apróbb tények iránt, amelyek révén közel férhetett, legalábbis gondolatban, oly emberek magánéletéhez, mint Molé, mint Pasquier herceg, vagy Broi herceg. Így hát örömmel vette tudomásul, hogy Svan oly emberekhez jár, akik ismerték e nagyságokat. Nagynéném épp ellenkezőleg ugyanezt az újságot Svanra nézve kedvezőtlen módon értelmezte. Az, aki a kapcsolatait a maga születési kasztján, a maga társadalmi osztályán kívül választja, nagynénémnek a szemében síralmasan lecsúszott. Nagyanyám nővérei kijelentették, hogy meg fogják említeni a Figaro cikkét Svan előtt, de nagynéném lebeszélte őket. Valahányszor ugyanis másoknál egy kis előnyt látott, amivel ő maga nem bírt, elhitette magával, hogy ez nem előny, hanem hiba, és inkább sajnálkozott rajta, csak hogy ne kelljen irigyelnie. Azt hiszem, semmi örömöt sem szereznétek vele néki. Nékem például kellemetlen lenne, ha látnám a nevemet kinyomtatva egy újságban, és bizony egy csöppet sem örülnék, hogy ezt vagy azt írják rólam. Egyébként nemigen makacskodott, hogy meggyőzze nagyanyám nővéreit, mert ezek a köznapiságtól való irtózatukban annyira tökéletesítették, művészetté fejlesztették a személyes célzásoknak bonyolult körmondatokba való rejtegetését, hogy aztán az így célzásokat gyakran még az sem vette észre, akinek egyenesen szóltak. Thank you. Csak én voltam az mindnyájunk között, aki Svannak a jövetelét fájó előérzettel várta. Ugyanis az oly estéken, amikor idegenek voltak nálunk, vagy akár csak Svannur is, anyám sose jött fel a szobámba. Ilyenkor korábban vacsoráztam, aztán egész 8 óráig ott ülhettem az asztalnál, de utána távoznom kellett, s a drága és törékeny csókot, amelyet anyámtól az ágyban elalvás előtt szoktam kapni, most át kellett vinnem az ebédlőből a szobámba, megőriznem vetkőzés közben, anélkül, hogy megtörjön az édessége, anélkül, hogy szétszálljon s elenyészen illanú ereje. És épp az ilyen estéken, amikor még óvatosabban kellett volna megkapnom, csak hirtelen, nyilvánosan, mindenki előtt kaptam meg. És még csak elegendő időt s szabadságot se vehettem ahhoz, hogy legalább úgy vigyázzak rá, mint azok a hóbortosok, akik még becsuknak egy ajtót, megpróbálnak nem gondolni semmi másra, hogy ha majd megint visszatér beteges bizonytalanságuk, diadallal szögezzék szembe az ajtózárás pillanatának az emlékét. Mindnyájan a kertben voltunk, amikor megint felhangzott a kettős habozó csengetés. Tudtuk, hogy csak Svan lehet. Mindamellett mindnyájan kérdőleg néztük egymást, s nagyanyánkat küldtük felderítőnek. Érthetően köszönjétek ám meg a borát, hisz tudjátok, hogy kitűnő, s egy óriási ládával küldött, figyelmeztette nagyapám a sógornőit. Ne susogjatok, szólt a nagynéném. Képzelem, milyen kellemes lehet benyitni egy olyan házba, ahol mindenki susogva beszél. Bennünk keltett benyomásába, amiről még csak sejtelmünk sincs. Pusztán a véletlenen múlik, hogy ezt a tárgyat halálunk előtt megtaláljuk-e vagy sem. Bennünk keltett benyomásába, ami csak sejtelmünk sincs. Pusztán a véletlenen múlik, hogy ezt a tárgyat halálunk előtt megtaláljuk-e vagy sem. Sokáig ahányszor éjszaka felébredtem, és Combrére emlékeztem, mindig egy fényes falségot láttam. Csupa gomolygó árnyék között. Mint mikor a bengáli tűz vagy a villamos fényszóró egy épületnek csak egy-egy szárnyát világítja meg, s emeli ki, még a többi homályban marad. Len a széles alapnál a kis szalon, az ebédlő, a sötét fasor kezdete, amelyen át majd Svann úr az én esti szomorúságaim akaratlan szerzője érkezik, a bejáró, ahonnan az első lépcsőfok felé megyek, aztán maga ez a lépcső, amelyen oly nehéz volt felvászorognom, s amelye szabálytalan piramisnak keskeny törzsét alkotta, s fenn a piramis tetején a hálószobám, az üvegajtós kis folyosóval, ahová anyám fog benyitni. Egy szóval mindig ugyanaz a látvány, ugyanabban az órában, elszigetelve mindattól, ami körötte lehetett, egymagában válva ki a homályos háttérből csak a legszükségesebb díszlet, mint amin őt régi színművek elején látunk felrajzolva vidéki előadások számára, az én vetkőzésem drámájához. Mint hogyha az egész Combré csak e két emeletből állott volna, egy vékonyka lépcsővel összekötve, s minthogyha ott örökké este 7 óra lett volna. Igaz, hogyha megkérdeznek, nyugodtan felelhettem volna, hogy más is volt Combréban, s hogy Combré más órákban is létezett, de mivel ezt már a szándékos emlékezett, az értelem emlékezete juttatta volna eszembe, s mivel ennek az értesülései semmit sem őriznek meg a múltból, erre a maradék Combréra nem is lett volna kedvem emlékezni. Tulajdonképp az én számomra mindez már egészen halott volt. Halott örökre? Lehetséges. Mindebben sok a véletlen. És egy második véletlen, más szóval a halálunké gyakran akadályoz bennünket abban, hogy sokáig várhassunk az első véletlen kedvezésére. Igen értelmesnek tartom a keltáknak azt a hitét, hogy halottainknak a lelke egy alsóbbrendű lénybe zárkózik, egy állatba, egy növénybe, valami lélektelen tárgyba, és így elvesznek a számunkra addig a bizonyos napig, amelyet sokan nem érnek meg, és amelyen csak úgy véletlenül elmegyünk a ma fa mellett, vagy pedig birtokosai leszünk egy tárgynak, ahol halottunk lelke van bezárva. Olyankor ez a lélek megremeg, hív bennünket, s mihelyt felismertük, a varázslatnak is azonnal vége. Kiszabadítjuk, legyőzte a halált, s visszatér, hogy velünk éljen. Így van ez a múltunkkal is. Hiába próbáljuk felidézni, értelmünk minden erőfeszítése hasztalan. Kívül esik az értelem területén és hatalmán. Valami kézzelfogható tárgyba van rejtve. Ennek a kézzelfogható tárgynak a bennünk keltett benyomásába, amiről még csak sejtelmünk sincs. Pusztán a véletlenen múlik, hogy ezt a tárgyat halálunk előtt megtaláljuk-e vagy sem. Évek múltak már el azóta, hogy Combrayból mindaz, ami nem volt az én esti lefekvésem díszlete és drámája, nem is létezett már számomra. Amikor egy téli napon, hogy hazatértem a városból, anyám, látva, hogy didergek, ajánlotta, hogy szokásom ellenére igyak egy kevéske teját. Először nem akartam inni. De aztán nem tudom, hogy miért mégis meggondoltam magam. A teja mellé anyám egy kis Madeleine-nek nevezett süteményt hozatott, amelynek kicsi dundi formája, mintha csak egy rovátkás kagylóhéjba lenne kisütve. És mindjárt, szinte gépiesen fáradtan az egyhangú naptól és egy szomorú holnap távlatától, ajkamhoz emeltem egy kanál teját, amelybe előtte már beáztattam egy darabka süteményt. De abban a pillanatban, amikor ez a korty teja a sütemény elázott morzsáival keverve odaért az ínyemhez, megremegtem. Mert úgy éreztem, hogy rendkívüli dolog történik bennem. Bűvös öröm áradt el rajtam. elszigetelt mindentől, és még csak az okát sem tudtam. Azonnal közömbössé tett az élet minden fordulata iránt. A sorscsapásokat hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerű káprázattá változtatta. Épp úgy, mint a szerelem. És minthogyha csak megtöltött volna valami értékes esszenciával, jobban mondva az esszencia nem bennem volt, én voltam az. Nem éreztem többé magam közepesnek, véletlennek, halandónak. Honnan jött ez a roppant öröm? Éreztem, hogy összefügg a teja és a sütemény ízével. De hogy végtelenül több, s nem ugyanolyan természetű. Honnan jött? És mit jelent? Hogyan tudnám megközelíteni? Ittam egy második kortyot, de abban sem találtam többet, mint az elsőben, s a harmadik kevesebbet hozott magával, mint a második. Ideje, hogy abba hagyjam, az ital hatása csökkenni látszott. Világos, hogy az igazság, amelyet most keresek, nem benne, hanem én bennem van. Az ital keltette fel bennem. De ő maga nem ismeri, legfeljebb szüntelenül ismételheti, bár egyre kevesebb erővel, ugyanezt a tanúságot, amelyet nem tudok megmagyarázni. De legalább szeretném újra és újra megkapni tőle, és érintetlenül találni, most mindjárt, az én rendelkezésemre, a végleges megvilágítás kedvéért. Leteszem a tejás csészét, s értelmemhez fordulok. Rajta a sor, hogy megtalálja az igazságot, de hogyan? Valahányszor az értelem érzi, hogy túlhaladt önmagán, mindig csak bizonytalanság a következmény. Amikor ő a kutatós, egyszer s mind az a homályos ország, ahol kutatnia kell, s ahol egész podgyászának semmi hasznát nem veszi. Kutatni, ez kevés. Alkotni. Oly dologgal van most szemközt, ami még nincs. Amit csak ő tud megvalósítani, hogy aztán bevezesse a maga világosságába. újra kezdek tűnődni azon, mi ez az ismeretlen állapot, amely nem hozott magával semmi logikai bizonyítékot, egyedül csak az örömnek, a maga valóságának bizonyságát, amely előtt minden más öröm, minden más valóság elenyészik. Próbálom megint felidézni. Gondolatban visszatérek egészen addig a pillanatig, amikor az első kanál teját emeltem az ajkomhoz. Megint az előbbi állapot, de minden új világosság nélkül. Még egy értelmi erőfeszítés, hogy visszahozzam a menekülő élményt. S hogy semmi se törhesse meg az értelem lendületét, amelyel ezt az élményét utolérni iparkodik, elhárítok minden akadályt, minden idegen gondolatot, s fülemet és figyelmemet védve, védem a szomszéd szoba zajaitól. De mikor érzem, hogy értelmem eredmény nélkül erőlködik, most meg ellenkezőleg, mint előbb pihenésre szorítom. Hadd gondoljon megint csak másra, hadd szedje magát újra össze a végső, a döntő próba előtt. Aztán, most már másodízben, kiürítek előtte mindent, szembesítem az első korty még azon friss ízével, és akkor érzem, hogy valami megremeg, megmozdul bennem, és szeretne felemelkedni. Valami, aminek nagyon mélyen felszedték a horgonyát, nem tudom mi az, csak azt tudom, hogy száll lassan felfelé, és érzem és hallom magamban a befutott távolságok ellenállását és zsibongását. Bizonyos, hogy az, ami így, ilyen mélyen reszked bennem, a kép lesz, a látásbeli emlék, amely ehhez az ízhez van kötve, és azt próbálja követni a tudatomig. Csak hogy még nagyon is messze, nagyon zavarosan vergődik, még alig látom azt a semleges vízfényt, amelyben összekeveredik a felkavart színeknek megfoghatatlan forgataga, de nem tudom felismerni az emlékkép formáját, nem tudom megkérni arra, hogy mint egyetlen lehetséges tolmács magyarázza meg kortársának, elválhatatlan kísérőjének ennek az íznek a tanúságát. Nem tudom megkérni, mondja meg, hogy a múlt miféle körülményéről, micsoda korszakáról van szó. Elér-e vajon tudatom felszínéig ez az emlék? Régi pillanat, amelyet egy azonos pillanatnak a vonzása idézett fel, indított meg, emelt fel énem legmélyén. Nem tudom. Megint nem érzek semmit. Megállt. Talán újra leszállt a mélybe. Ki tudja, feljön-e még éjjeléből. Tízszer is újra kell kezdenem. Megint és újra fölé hajolnom. S a gyávaság, amely eltérít bennünket minden nehéz feladattól, minden még oly fontos műtől, mindannyiszor azt súgta, hagyjam abba. Igyam ki a tejám, s ne gondoljak semmi másra, mint aznapi gondjaimra, mint holnapi vágyaimra, amelyeken baj nélkül kérődzhetek.
törékenyebben, de elevenebben, unoktalanabbul, szívósabban és hívebben Madennél. Így szálltak fel. Tárgyba van rejtve. Ennek a kézzelfogható tárgynak a bennünk keltett benyomásába, amiről még csak sejtelmünk sincs. Pusztán a véletlenen múlik, hogy ezt a tárgyat halálunk előtt megtaláljuk-e vagy sem. Ez az íz annak a darabka Madeleine-nek az íze volt, amit Combrében vasárnaponként, mert olyankor mise előtt sose hagytam el a házat, Leoni néném szokott adni, ha felmentem köszönni a szobájába, miután előbb beáztatta a tejájába, vagy a hársva tejába. A kis Madeleine látványa semmire se emlékeztetett, amíg meg nem kóstoltam. Talán mert azóta sokszor láttam, anélkül, hogy megízleltem volna a cukrászdákban. És így a képe elhagyta a Combrée-i napokat, hogy más újabb napokhoz kapcsolódjék. Talán mert az emlékekből, amelyek oly régóta kívül esnek az emlékezetemen, semmi sem maradt életben. Mindannyi száz felé hullott. formáik, egy kis cukros kagylóé is, amely pedig oly buján érzékies, szigorú és ajtatos redői alatt. Vagy megszűntek, vagy elszunnyadtak, elvesztették terjeszkedő erejüket, és így nem voltak képesek feljutni az öntudathoz. De mikor a régmúltból többé már semmi sem marad, az élőlények halála után, a dolgok pusztulása után, egyedül az íz és az illat élnek még tovább sokáig. Törékenyebben, de elevenebben, anyagtalanabbul, szívósabban és hívebben mindennél. Mintha csak lelkek volnának, amelyek idézik, várják, remélik. Minden egyébnek romjai felett, s amelyek moccanás nélkül tartják majdnem megfoghatatlan harmatjukon az emlék óriás épületét. És mihelyt így sikerült felismernem ennek a tejába áztatott madeleine darabkának az ízét, amelyet nagynénémtől kaptam, bár ekkor még nem tudtam, és sokkal később fedezhettem csak fel, miért tett ez az emlék boldoggá. Az Ódon Szürkeház utcai része, ahol nagynéném szobája volt, azonnal odailleszkedett, mint egy díszlet, ahhoz a kis kerti pavilonhoz, amelyet a ház mögött szüleim számára építettek. Ez volt az a csonka szárnya, amelyre eddig egymagában emlékeztem. S a házzal együtt maga a város, a főtér, ahová elküldtek ebéd előtt, az utcák, ahol reggeltől estig s minden időben a házbeliek megbízásait végeztem, az utak, amerre szép időben sétálgattunk. És mint abban a japánoktól annyira kedvelt játékban, ahol egy vízzel telt porcelánedénybe egyforma apró papírdarabkákat vetnek, és amelyek a nedvességben kinyújtózkodnak, összecsavarodnak, megszíneződnek, szétosztódnak, virágok lesznek, vagy házak, megfogható és felismerhető alakok. Ugyanígy kertünk minden virága, épp úgy, mint Svannék parkjáé, és a Vivonna vízi rózsáé, és a falu lakói, és aprók a házaik, és a templom, és egész Kombré, és a város környéke, mindaz, ami formát nyer, mindaz, ami szilárddá válik, város és kertek. Így szálltak fel az én csészetejából. Halott örökre. Látsz, mindig. Halott örökre. Látsz, mindig. Yeah.
segítik,
hogy holottainknak a lelke gyorsógrendű lénybe zárkózik egy állatba, egy növénybe, valami lélektelen tárgyba, és így elvesznek a számunkra addig a bizonyos napig, amelyet sokan nem érnek meg, és amelyen csak úgy véletlenül elmegyünk, ha a fa mellett, vagy pedig birtokosai leszünk egy tárgyanak, ahol halottunk lelke van bezárva.
Az eltűnt idő nyomában. Marcel Proust művének részleteit Fodor Tamás mondta el Gyergyai Albert fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.